Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése is jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Sámuel első könyvének 17. részéből, a 37. verssel kezdődően az 51. verssel bezárólag. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán s a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak, menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket, kezébe vette a botját, és kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztor táskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, s egyre közelebb jött Dávidhoz, s előtte ment fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. S ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak, s a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, aki te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak s a mezei vadaknak adom. S megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. S megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csata sorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, s úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, s arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele, s levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Kedves szeretett testvérek, Isten tegye élővé és hatóvá bennünk az ige üzenetét, hogy mi is rátaláljunk Isten erejére, hordozó szeretetére, igéjére. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, nagy hálaadás van a szívünkben, amikor ebben az ünnepi órában itt lehetünk a te szent hajlékodba, ahol hirdettetik a te beszéded, a te igéd, amely a te szádból, amely a te szívedből származik. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy megfürözhetjük a szívünket minden alkalommal itt a te házadba, abba a kegyelembe, abba az élő igébe, amely cselekvő szó, amely meg tudja változtatni gondolatmenetünket, életkilátásainkat, reménytelenségeinket. Urunk, engedd meg, hogy most is lelki átszálló helyé válhasson számunkra a te megszentelt házad. Engedd meg, Urunk, hogy a te igéd újjá tudjon szülni bennünket a Szentlélek ajándéka és munkája által. Így kérünk, Urunk, hogy legyen az ige most is közöttünk, élő és ható, hogy komolyan tudjuk venni, mert ott történnek nagy dolgok, ahol az élő Isten igéjét komolyan veszik, ahol megélik, ahol magukkal viszik a hétköznapokba. Urunk, feljöttünk ide a Sion hegyére, hogy magunkhoz vehessük a reformáció ünnep napján a te igédet, amelyet nekünk elkészítettél. Kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, hogy rád nézve és veled a lelkébe tudja hirdetni a számunkra, s könyörgünk mi magunkért az ige hallgatóért. Nyisd meg, Urunk, szívünket, hogy a te igéd ne szóljon hiába. Kérünk, Urunk, légy itt közöttünk, igéd és szent lelked által, Jézus Krisztus nevében adunk hálát, hogy meghallgatod imáinkat. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, reformációt ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János apostol első levelének 5. részéből, az 5. rész 4. és 5. verséből a következőképpen. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy a lekcióban felolvasott történet minnyájunk számára jól ismert, talán a világ fiai által is ez az egyik legismertebb bibliai történet. Most mégis azt gondolom, hogy minnyájunkhoz személyesen szólhatott és szólhat. Hiszen minnyájunknak megvannak a magunk góliátjai, amikkel és akikkel talán naponta meg kell küzdenünk. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ahogy Pál apostol is mondja a 2. Korintus 10-ben, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez az, amire figyelmeztet bennünket lépten nyomon az ige, hogy a mi hadakozásunk nem testi, hanem lelki erőkkel szemben folyik, és ezért a fegyverzetünk sem lehet testi, hanem csak is lelki. Ehhez a lelki harchoz nyújt, kedves testvéreim, muníciót a lelkipásztor testvérem által felolvasott történet. Ezáltal nem csak Isten mindenhatóságában erősödhet meg a hitünk, hanem tanulhatunk Dávidtól is engedelmességet, hűséget, célra tartást. Most azonban egy jól ismert történetből csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, egyetlen gondolatot, Isten szent lelkének segítségű hívásával. Azt látjuk ebben a történetben, kedves testvéreim, hogy mielőtt Dávid a seregek urának nevében és felhatalmazásával megindult volna a filiszteus óriás ellen, felvértezte magát. Most, ha magunk elé képzeljük ezt a képet, hogy felvett a patakból 5 kövecskét, akkor nagyon-nagyon idézőjelbe kell tennünk a felvértezte szót. Hiszen ezzel szemben azt látjuk, hogy az ellenfele Góliát 50 kg-os páncélt viselt, olyan dárdája volt, aminek csak a hegye 7 kg-ot nyomott. Azt látjuk, hogy nem ilyen fegyverekkel fegyverkezett fel Dávid. Nem is Saul király nehézkes vértezetét vette fel, hanem pusztán 5 sima kövecskét, amit a közeli patakból vett magához. Miért éppen 5 sima kövecskét vett magához Dávid? Sokszor foglalkoztatott engem is ez a kérdés, amikor ezt a történetet olvastam vagy hallottam. Az ige mai reformáció ünnepi üzenete, majd fogjuk látni, kapcsolódik ehhez az 5-ös számhoz. Először azonban nézzük meg néhány lehetséges magyarázatot arra, hogy mi a fenti kérdésekre nézve a válasz, mit jelenthetett ez akkor és ott. Néhány ige magyarázó azt mondja, hogy Dávid felelős harcos volt. Nem csak egy kövecskét vett fel, mert sokan úgy gondolják, hogy ez Isten kísértés lett volna, nem is vett fel ötnél több kövecskét, mert bízott abban, hogy Isten erejével le tudja győzni Góliátot, ez egyben a hit lépése is volt, ezek szerint az ige magyarázók szerint. Mások egy kicsit pragmatikusabb, gyakorlatiasabb választ adnak erre a kérdésre. A négy kövecskét, a maradék négyet arra tartogatta Dávid, hogy amikor látva a filiszteus sereg hősüknek bukását, és elindulnak esetleg Dávidot megtámadni, míg odaér a saját izraeli serege, addig legyen nála tartalékban néhány kő, hogy a rátámadó filiszteusokat még meg tudja támadni. Vannak olyan igemagyarázók, akik azt mondják, hogy ezt az öt kövecskét talán szimbolikusan Dávid nem csak Góliátnak szánta, hanem annak négy testvérének, vagy négy fiának, így volt ez az öt kő az ő tarisznyájában. Én is sokat gondolkodtam ezen annak idején, hogy mit jelenthetett ez az öt kő, hol lehet még jelentősége Dávid életének történetében. Aztán az egyik lehetséges magyarázat talán az, amire jutottam, hogy öt filiszteus nagyváros volt, amelyek folyamatosan támadták és elnyomták Izraelt, és talán jelképesen mind az öt városnak szánt egy-egy követ, ami Isten ítéletét jelképezte a filiszteus népen. Ez az öt város Asdod, Askelon, Gát, Gáza és Ekron voltak. Ezek közül ma is vannak létező városok, és tudjuk, hogy Góliát Gát városából származott. Aztán olyan ige magyarázattal is találkoztam, amelyik azt mondta, hogy Isten dicsőségét hirdetik ezek a kövecskék, ugyanis megmutatják azt, hogy Isten előtt nem akadály, hogy sok vagy kevés által szerez szabadulást. Ha az emberek el is halkulnak Isten dicsőítésében, mint ahogy látjuk, hogy itt Izrael serege is megnémult, és nem tett semmit az Isten káromló Góliáttal szemben, ha még a hívők maguk el is némulnának, akkor is, ha más nem, a kövek fogják majd dicsőíteni Istent. Ugyanezzel a gondolattal találkozunk Lukács evangéliumának 19. részében is, amikor megdorgálják a Jeruzsálembe vonuló Jézust a farizeusok, az írástudók, hogy hallgattassa el a népet, ne hozsannázzanak itt, és azt mondja erre az Úr Jézus, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak helyettük kiáltani. Aztán talán az egyik leggyakorlatiasabb értelmezés, amivel találkoztam, amit talán mi is tudunk használni a hívő életünk hétköznapjaiban és harcaiban, lelki fegyverzetként, az öt kövecskének öt dolgot feleltetett meg az ige magyarázó. Egyrészt az imádságot, másrészt a böjtöt, harmadrészt a bizonyságtételt, negyedrészt a Bibliát, az igeolvasást, és ötödször az úrvacsorát. Az öt kövecske, mint öt lelki fegyver jelenik meg ebben az ige magyarázatban, úgy, mint imádság, böjt, bizonyságtétel, a Biblia és az úrvacsora. Azonban, kedves testvéreim, éppen a reformáció ünnepéhez kapcsolódva lehetséges még egy értelmezés. A Dávid által felvett öt kövecske, azt olvassuk az igében, hogy a patakban volt, a patak vize formálta, az alakította ki ezeknek a kövecskéknek a végleges alakját, és tette alkalmassá arra, hogy Isten gyermekének kezében fegyverré váljanak ezek az egyszerű kövecskék az ellenséggel szemben. Az eredeti héberben az a szó, amit itt Károli simának fordít, a következő jelentéseket is hordozza. Kijelölt, kiutalt, felhatalmazott, szabályos és egyszerű. Ezek a jelentések mind-mind hozzájárulnak ahhoz az üzenethez, amit a reformáció kapcsán az ötös szám fémjelez. Dávid a patak vizéből vette ki a köveket, emelte ki ezt az öt kövecskét. És a mi reformátoraink is szintén öt hitünket megerősítő igazságot emeltek ki egy patakból, egy tiszta forrásból, amely nem más, mint Isten igéje. Ezeket a lelki kövecskéket is az ige formálta, alakította. Olyan Isten által kijelölt, felhatalmazott és egyszerű igazságok ezek, amelyek Isten igéjében voltak elrejtve, onnan emelték ki reformátoraink, hogy a bálványimádás különböző góliátjai ellen lelki fegyverzetünké váljanak. De mit is ezek a góliátok, amelyek ellen talán mi is nap mint nap harcolunk? És mik azok a hitigazságok, amelyeket következetesen komolyan véve és megélve legyőzhetjük a sötétség ránk törő óriásait? Erre a két kérdésre keressük a választ. Az első tehát, mik a bennünket fenyegető lelki góliátok? Minden dolog, minden személy ilyen lelki értelemben vett góliát, ami Isten ismerete ellen emeltetett, ahogy hallhattuk a páli igében. Az emberi érdembe vetett hit, a nagyság, az ember nagyságába vetett hit, az önzés, a hiúság, az öncélúság góliátjai. A nekem jár, a csak rólad szól, a törődj magaddal, és a mert megérdemlem góliátjai és óriásai, amikkel nap mint nap harcolnunk kell. Az értelemnek és a tudománynak álcázott Istent és az ő igéjét kétkedőn boncoló góliátok, ami ellenségeink, amelyek mögött nem más szándék húzódik meg, mint az Istennek való engedelmesség elutasítása. Aztán azt kell látnunk, kedves testvéreim, hétköznapjaink lelki harcaiban, hogy naponta szembe kell szállnunk az érzelmek hullámzásának, az akarat diadalába vetett hitnek a góliátjaival. Ránk támadó ellenségek és óriások, az öntömjénezés, az emberektől várt dicséret, a nekik való megfelelési kényszer, a különböző naponta változó divatok, és az aktuális és mindig Isten ellenes korszellem. Mindezen góliátok mellett a különböző tévtanítások és a babonás félelmek leküzdésére az ige alapján öt hitigazságot fogalmaztak meg reformátoraink, amelyeket sikeresen alkalmazhatunk lelki harcainkban. Nem más ez az öt kövecske lelki fegyverzetként, mint a reformáció öt alaptanítása, amelyet minden protestáns felekezet elfogad. Latinul fogalmazták ezt meg annak idején reformátoraink, és solus szólával kezdődnek ezek a kifejezések. Először elmondom mindegyiket latinul, aztán magyarra fordítva is, hogy lássuk az egészet egyben. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, és végül soli Deo gloria. Sola scriptura azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás. A sola gratia azt jelenti, hogy egyedül kegyelemből, a sola fide azt jelenti, hogy egyedül hitáltal, solus Christus azt jelenti, hogy egyedül Jézus Krisztus érdeméért van üdvösségünk, és mindezekért végül soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy a sorrend sem véletlen, hiszen ezen hitigasságok lelki kövecskék a Szentírásra alapozódnak, és egymásra épülnek. Azt kell látnunk, hogy a mai világban, ahol minden is-isről szól, minden mindegy a gondolkodás tekintetében, döntés helyzet elé állítanak ezek a gondolatok. Vagy kizárólagosságot hirdetnek. Mindegyik gondolat azzal kezdődik, hogy csak is, egyedül, kizárólag. Az első hitigasság azt látjuk, hogy a Szentírásra irányítja a figyelmünket. Azt mondja, egyedül a Szentírás. Mindaz, amit a következőkben megfogalmaztak reformátoraink, egyedül a Szentírásra alapozódik, egyedül a Szentírásból merítik mindezen hitigasságokat. Azt látjuk, hogy egyedül a Szentírás az, ami a mi lelki fegyverzetünknek az alapja, a kísértésekben, a sátán által intézett támadásokban ez adhat erőt a megálláshoz. Ha megnézzük az Úr Jézus megkísértetését, amikor a sátán a pusztában őt kísérti, mindig igével válaszol. Azt mondja, meg van írva. Akkor lehet ez a mi fegyverzetünk is, a Szentírást akkor tudjuk jól használni, hogyha naponta forgatjuk, hogyha megismerjük annak üzenetét. Azt látjuk Pál apostol efézusi levelében is, amikor felsorolja a lelki fegyverzetet, hogy az Isten igéje, mint a lélek kardja, az egyetlen támadó fegyver, amit a hívő kezébe ad. Azt látjuk tehát, kedves testvéreim, ez alapján, a hitigazság alapján, hogy a hitünk alapja és minden következő gondolat alapja is a Szentírásra épül. Egyedül az írás. Az, ami a mi lelki táplálékunk kell, hogy legyen. De nem csak szól a szkriptúra, ahogy mondták a reformátoraink, hanem tóta szkriptúra is, azaz a teljes Szentírás. Komoly figyelmeztetés ez mindnyájunknak, hogy ne ragadjunk ki egy-egy igét annak környezetéből, mert félreérthető lehet. A teljes Szentírást az önmaga egységében és egészében kell vizsgálnunk, olvasnunk és kutatnunk. Ne várjuk Istentől a vezetést, az útmutatást, a felvérteződést, ha nem olvasunk naponta igét. Valamelyik hittanos mondta azt, nem hittanórán, hanem iskolán kívül, hogy olvassa ő az igét, de hát nem ért belőle semmit, nem szól hozzá, nem ad neki vezetést. Kérdeztem, hogy olvassa? Hát néha felütöm itt-ott, ahol éppen gondolom. De hát nem így vezet minket az Isten az ige által. A Biblia az nem keresztény horoszkóp, meg nem keresztény jóskönyv, hogy amúgy nem foglalkozom vele, de amikor éppen tűzoltó munkára van szükség, akkor gyorsan megkérdezem már Istent, hogy ő vajon mit mond. És egyáltalán az igét nem azért adta elsősorban kezünkbe az Úr, hogy különböző vezetéseket adjon nekünk, az egyik járulékos haszna. Elsősorban azért adta az igét, hogy megismerjük őt. És megismerve őt rá tudunk hangolódni az ő akaratára, az életünkre szóló céljára. És eközben, miközben folyamatosan olvassuk az Isten igéjét, érthetjük meg egy-egy élethelyzetünkben, egy-egy döntéshelyzetünkben, hogy mi az Isten akarata. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a teljes írás egészét nézzük, és annak összefüggéseiben kérjük az Úr útmutatását, és naponta éljünk vele, legyen ez lelki kenyerünk. Mert ha nem így teszünk, akkor nagyon sok mindent félreérthetünk, félremagyarázhatunk, mert nagyon megdöbbentő talán hallani, de benne van az is az igében, hogy nincs Isten. Ha valaki csak ennyit kiragad, akkor azt mondja, hogy hát mire van a Biblia, ott van benne, hogy nincs Isten. Csak ott van utána írva, hogy mondja a bolond az ő szívében. Ezért kell az egész írást önmaga egységében tekintenünk, és nem szabad kiragadnunk igéket. Vagy ahogy valaki egyszer elmondta, talán így elmondva viccesen hangzik, de sajnos nagyon szomorú, hogy sokan így gyakorolják az igeolvasást, hogy amúgy nem olvasta rendszeresen az Isten igéjét, és amikor döntés helyzetbe került, akkor gyorsan felütötte valahol a Bibliát, rábökött egy igére, és az volt, hogy és Júdás elment, és felakasztotta magát. De ez nem biztos, hogy neki arra a helyzetre éppen jó válasz volt a kérdésére. Aztán na jó van, becsukta, felcsapta egy másik helyen, rábökött egy igére, az volt, menj és te is, aképpen cselekedj. Értjük ugye, hogy így nem lehet az Isten igéjét és az Isten akaratát megtudni. Nagyon fontos tehát, hogy az igét azért forgatjuk és azért olvassuk, hogy megismerjük Istent magát, hogy közösségben legyünk vele, és aztán így megtudjuk az ő akaratát. Sokan nagyon buzgóak és tevékenyek, tenni akarnak Istenért és az ő ügyéért, az ő országáért. De az ébredésekkel foglalkozó nagy igehirdető Leonard Ravenhill ezt mondta, aki többet akar az Úrért tenni, annak többet kell az Úrral lenni. Aki többet akar az Úrért tenni, annak többet kell az Úrral lenni. És ő mondta szintén ezt, ami nagyon megszívrelelendő gondolat, nem eszmét kell cserélnünk az Isten igéjéről, hanem engedelmeskednünk kell neki. Hiszen az Isten igéje az nem azért adatot, hogy filozofálgassunk róla, hanem azért adatot, hogy megismerjük az ő akaratát, és aszerint cselekedjünk. A második hit igazság, amit reformátoraink megfogalmaztak, az így szól, egyedül kegyelemből. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk, ezt több helyről is tudjuk a Szentírásból, de talán a legismertebb ige az Efézus 2:8-9. Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, vagy senki ne dicsekedjék. Igen, kedves testvéreim, lelki fegyverzetünknek fontos része, hogy tudjuk, hogy kegyelemből van üdvösségünk. Nem a saját érdemeinkért, nem a jó cselekedeteinkért. Éppen ezért ennek a hitigasságnak az ismerete, az e szerint való élés megóv bennünket a felfuvalkodottságtól, megóv bennünket a hamis reménységektől, mert a kegyelem lerombolja a hamis istentiszteletet, a magunk választotta istentiszteletet, lerombol minden olyan dolgot, ami elválaszt Istentől, nem csak a bűneinket. És ezt tudva hagyatkozhatunk rá Isten szeretetére, hogy nem a saját érdemeinkért, hanem Isten kegyelméből van az üdvösségünk. Mert mihelyest a saját érdemeinkre hivatkoznánk, vagy a tetteinkre néznénk, vagy a bűneinkre néznénk, akkor nagyon hamar elcsüggethetnénk és elveszíthetnénk az üdvbizonyosságunkat. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, az ige alapján, hogy a kegyelem az Istennek az az eszköze, amivel bennünket megszólít, az az ajándéka, amelyet át akar adni nekünk Jézus érdeméért, és ez a kegyelem mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Nem tudunk olyan nagyot vétkezni, hogy arra ne lenne elég Jézus Krisztus vére, hogy eltörölje. De ehhez nekünk kérnünk kell. Kérnünk kell tőle a bocsánatot, és kérnünk kell tőle a szabadulást. A harmadik hitigasságot így fogalmazták meg reformátoraink, egyedül hit által nyerhetjük el az üdvösséget, kedves testvéreim. Azt a kegyelmet, amelyet Isten kínál nekünk Jézus Krisztusban, a hitünk kezeivel ragadhatjuk meg. Nem a tudás üdvözít, nem a tudomány üdvözít, nem is a hit igazságoknak a tudása üdvözít, hanem a hit, az Istennel való személyes napi kapcsolat, a benne való bizalom, a ráhagyatkozás és a neki való engedelmesség. A hit az az érzékszerv, kedves testvéreim, amivel láthatjuk a láthatatlan világ dolgait, amivel kapcsolatba kerülhetünk az élő Istennel. A hit a lelkünknek az a kinyújtott keze, amivel megragadhatjuk Isten felénk nyújtott kegyelmét. Aztán végül ezzel zárják a gondolatot a reformátorok, egyedül Jézus érdeméért, és egyedül Istené a dicsőség. Igen, mindezeket, amiket eddig elmondtunk, egyedül Jézus érdeméért adja nekünk Isten, egyedül Jézus golgotai haláláért ad nekünk kegyelmet, ad nekünk hitet, ad nekünk üdvösséget. És ha ezt végig gondoljuk, akkor megláthatjuk azt a gondolatot, amit zárásként, összefoglalásként ide tettek, ide helyeztek reformátoraink, mindezért egyedül Isteni a dicsőség. Nem a mi cselekedeteink, nem a mi szavaink, nem a mi rátermettségünk, nem a mi külső és belső adottságaink számítanak, nem az számít, hogy megkereszteltek-e, konfirmáltunk-e, vagy hogy ott voltunk-e az istentiszteleteken, vagy sem. Egyedül az számít, hogy élő közösségben, személyes napi kapcsolatban voltunk-e, vagyunk-e Jézus Krisztussal. Élünk-e azzal a kegyelemmel, amit Jézus Krisztustól kapunk. Ahogy hallhatták a testvérek, és hallhattuk a szombati igehirdetésben az evangelizációs héten Sámsonnal kapcsolatban, hogy a meg nem becsült kegyelem embere volt ő. Nem élt jól azzal a kegyelemmel, amit Istentől kapott. Olyan jó lenne, hogyha mi nem ilyen emberek lennénk. Mi megbecsülnénk azt a kegyelmet, amelyet Isten nekünk kínál és nekünk ad, és tudnánk azzal jól élni. És a hitünkkel ráhagyatkozva az Úr Jézus Krisztusra, benne bízva és neki engedelmeskedve élnénk az életünket. Mert kedves testvéreim, ettől függ a mi üdvösségünk. És jó, hogyha tudatosítjuk magunkban. Nem a felekezeti hovatartozás lesz majd a kérdés az Isten trónja előtt az utolsó ítélet napján, egyetlen kérdés lesz, kicsoda neked Jézus Krisztus. Egy nagy tanító, egy bölcs rabbi, egy csodadoktor, egy erkölcsi példakép, vagy pedig a te személyes megváltód, akivel már itt a földön együtt éltél, és akkor élhetsz vele az örökké valóságban is. Az lesz a kérdés, hogy ismerjük-e az Úr Jézust, és ő ismer-e minket. Éltünk-e vele olyan szoros, személyes napi kapcsolatban itt a földön, hogy az utolsó ítéletnél mondhatja majd azt nekünk, gyere áldott gyermekem, ismerlek téged, hiszen minden nap veled jártál és velem voltál földi életed során. Vagy pedig azt kell majd hallanunk az utolsó ítéletkor, hogy nem ismerlek titeket. Pedig hát a te nevedben mi mindent tettünk, mondják, hogy sorolják az érdemeiket a Szentírásban, a példázatban az emberek. De megint nem az érdemekről szól, hanem Jézus Krisztus érdeméről és a vele való személyes közösségről az üdvösségünk. És nagyon jó, hogy ezzel a gondolattal zárták a reformátoraink, hogy egyedül Istené a dicsőség, mert ezzel nem csak arra mutattak rá, hogy az üdvösségünk, megváltásunk dolgában egyedül Istenre kell hagyatkoznunk, mert ő tart meg bennünket az üdvösségben, és nem a mi kegyességünk, vagy nem a mi jó cselekedeteink, mert Isten hatalma őriz bennünket hitáltal az üdvösségre, ahogy Péter mondja a levelében. Arra is rámutat ez az utolsó hitigazság, hogy mi az ember életének a fő célja és értelme. Kedves testvéreim, semmi másért nem vagyunk itt, semmi más oka nincs a létünknek, és semmi más célja nincs a létünknek, mint az Isten dicsőségére való élés. Erre lettünk kitalálva, erre lettünk teremtve, és ha ezt a küldetést betöltjük, teljesedhet ki csak az életünk. Lehet ez ellen harcolni, lehet ennek hátat fordítani, lehet vele szembe menni, lehet vitatni, de a boldogságunk az az Isten dicsőítő élethez van kötve. És ha boldogok szeretnénk lenni, akkor nem lehetünk másként boldogok, mint úgy, hogy a Teremtő Istenünkkel harmonikus kapcsolatban, életközösségben vagyunk, és igyekszünk az ő dicsőségére élni. A reformáció, kedves testvéreim, azt jelenti, hogy visszaalakítjuk, visszaigazítjuk nem csak az Isten tiszteletünket, nem csak a dogmáinkat, hanem a hétköznapi hívő életünket az Isten igéjéhez. Ez a reformáció. Nem a korszellemnek való megfelelés, meg emberi igényeknek a kiszolgálása, nem a mindig arra felé hajlás, amerről fúj a szél, hanem azt jelenti a reformáció, hogy az eredeti állapotra helyreállítani valamit. Istennek volt és van egy jó terve a mi életünkre nézve, akkor leszünk igazán reformátusok, ha ehhez az igazi jó tervhez, az Isten tervéhez igazítjuk vissza a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, az egész életvitelünket. Adja Isten, hogy életünket hozzá igazítva őt dicsőítsük, mert ez a református kereszténységünk értelme és célja, és így lehetünk áldottá, mások számára pedig áldássá. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te nem hagytál és nem hagysz magunkra bennünket. Te látod a mi harcainkat, te látod a mi küzdelmeinket, te látod a mi Góliátjainkat, akikkel talán nap-nap után küzdünk. Te látod, hogy már hányszor szenvedtünk vereséget, mert nem hozzád menekültünk, mert nem tőled kértünk megoldást, és nem nálad kerestük a válaszokat. De köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket lelki fegyverzet nélkül. Köszönjük, hogy kész vagy bennünket felvértezni, megerősíteni a hitünket, a veled való közösségünket, megerősíteni a bizalmunkat benned, hogy végre vegyük komolyan, hogy egyedül Jézus érdeméért, egyedül kegyelemből és hitáltal lehet üdvösségünk. Olyan jó azt tudnunk, mennyei Atyánk, hogy nem a mi kezünkben van ez, mert tudjuk, hogy az első adandó alkalommal elvesztenénk azt. Köszönjük, hogy te tartod kezedben nem csak a földi életünket, hanem az üdvösségünket is. És ezért hálából szeretnénk valóban neked élni, neked engedelmeskedni, téged dicsőítő életet élni, mert tudjuk, mennyei Atyánk, hogy erre vagyunk teremtve. Bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor rugódozunk ez ellen, sokszor máshol keressük a békességet, az örömöt, a beteljesülést, és nem figyelünk rád, és nem vesszük észre, hogy miközben olyan sokat akarunk markolni, mégis milyen keveset fogunk. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, ott kivetni a hálót, ahol te mondod, ott keresni a boldogságot, ott keresni a békességet, a szeretetet, a megoldásokat a problémáinkra, ahol te megmutatod. Segíts nekünk így naponkénti szoros közösségben élni veled, hadd ismerhessünk meg jobban téged, hadd kerülhessünk hozzád közelebb, hadd szerethessünk téged jobban. És kérünk azért, mennyei atyánk, hogy mindezeket a hit igazságokat, amiket reformátoraink ránk hagytak, tudjuk a hétköznapokban is komolyan venni, hitünket, bizalmunkat erre építeni, és mindezeket megélni, hogy ezek ne csak valami régi időből való megkövesedett dogmák legyenek, hanem élő valóságok a számunkra. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy valóban ünnepelhetünk. Reformációt adtál nekünk annak idején, de hisszük, hogy most is adod nekünk ezt. Te add, hogy az életünket, a gondolkodásunkat, a vágyainkat, a kívánságainkat, a szavainkat és a tetteinket, mindent tudjunk a te jó, kedves és tökéletes akaratodhoz igazítani, hogy így teljesedhessünk ki, hogy így tölthessük be a küldetésünket, és így lehessen boldog életünk. Imádkozunk most, mennyei atyánk, szeretteinkért, családtagjainkért, hozzuk eléd a betegeket, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj igazi megújulást, ébredést, reformációt a te szent lelked által. Imádkozunk, mennyei atyánk, szerte a világban a mi keresztény testvéreinkért, akiket talán üldöznek az ő hitükért, Jézus iránti szeretetükért, erősítsd az ő hitüket, enyhítsd fájdalmaikat. És imádkozunk most az Egyesült Államok vihar sújtotta területeiért is, hogy te könyörülj rajtuk, a hívőknek hitét te erősítsd. Add, hogy ne a szívek megkeményedése fakadjon ebből a természeti katasztrófából, hanem igazi bűnbánat, igazi megtérés, hozzád való odafordulás. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy ahogy eddig te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik. Amen.